szenvedését Bercesi András olvasta fel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leópápa nagypénteken este a Flavius Amfiteátrumban maga vezette azt a szertartást és vitte a keresztet annak minden állomásán, amely az Úr Jézusnak a Golgotára vezető útját idézi fel. A meditációkat Francesco Paton ferences atya, volt szentföldi kusztos írta. Paton atya, aki 2016 és 25 között a Szentföld őrzője volt, kapta a felkérést a Szentatyától, hogy megírja a Jézus Golgotára vezető útjáról szóló ezévi emelkedéseket. Francesco Paton atya hosszú szentföldi szolgálata során több alkalommal is a közel-keleti emberek fájdalmának szószólójává vált. Az utóbbi 2 év keresztúti emelkedéseit Ferenc pápa maga írta, aki súlyos betegsége miatt egyébként is saját keresztútját járta. Múlt év elején a több hónapos kórházi kezelése után tért vissza a Vatikánba a Gemelli klinikáról, hogy részt vegyen a nagyheti pápai szertartásokon, de gyengesége miatt a nagypénteki Via Crucis liturgikus vezetését április 18-án Róma helynökére, Baldo Reina bíborosra bízta. A Kálvária után megújult a kápolna is Nógrád szakálon, a fejlesztést Soltész Miklós államtitkár adta át. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta, amikor kereszténységünk, hitünk legnehezebben érthető hetét éljük meg, még inkább öröm, hogy a keresztutat úgy tehetjük meg, hogy amit tavaly megígértünk, megfogadtunk és elhatároztunk, most megvalósult, megszépült a kápolna. Felidézte a Jézust érthetetlenül kigúnyuló tömeget, az emberi ésszel fel nem fogható szenvedést, a másik oldalon viszont a feltámadás reményét és magát a feltámadást. Soltész Miklós úgy fogalmazott, az egész életünk ilyen, szenvedés és öröm, az a kérdés, hogy ezeket hogyan dolgozzuk fel. Üzenetnek nevezte, hogy sokan vannak együtt az eseményen, és azt mondta, tavaly is jó volt itt együtt imádkozni. A szlovák határhoz közeli faluban a kormány támogatásával legutóbb 25 millió forintból újultak meg a Kálvária stációi, a fejlesztést 2023. októberében adták át. A helyiek az akkori keresztút járáson kértek segítséget a kápolna megújításához, ez a fejlesztés készült el újabb 25 millió forintból. Az utolsó napon még csak nem 3700-an jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe, derült ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Ez azt jelenti, hogy minden eddiginél többen 90 ezer magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgár szavazhat a külképviseleteken április 12-én. A külképviseleteken szavazóknak csütörtökön 16 óráig kellett felvetetniük magukat a külképviseleti névjegyzékbe. A pénteki adatok szerint a választási irodák csaknem 3700 az utolsó napon benyújtott kérelmet rögzítettek, így most 90.978-an szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben. 4 éve az országgyűlési választáson 65.480 embert vettek fel ebbe a névjegyzékbe. Gőzerűvel zajlanak a munkálatok, így a paksi atomerőmű bővítése minden nehézség ellenére határidőre el fog készülni, közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a helyszínen. A minisztérium közlése szerint az államtitkár arról számolt be, hogy Magyarország második atomerőművének a munkálatai gőzerűvel zajlanak. Ahogy ígértük, ez az erőmű határidőre el fog készülni, mindazon nehézségek ellenére, amelyek hátráltatták a munkálatokat az utóbbi több mint 10 évben, mondta. Magyar Levente arra is rámutatott, hogy az oroszok mellett amerikai, német, francia és egy tucat más nyugati ország cégei is részt vesznek az építkezésben és különböző technológiai beszállítási folyamatokban. Sport. Egymás után másodszor Kós Hubert lett az évegyetemi úszója az Egyesült Államokban. A hazai szövetség közösségi oldala a sikerről beszámolva emlékeztet rá, hogy ezt az elismerést 1970-től 50 éven keresztül kizárólag amerikaiak nyerték el, akik aztán a sportág legendáivá váltak, Matt Biondi-tól kezdve Anthony Erwinen és Ryan Lochtin át Caleb Dresselig. Ezután Bob Bowman vezetőedző az Arizonával, majd a Texasszal indult hódító útjára, és éveken át az ő versenyzője, a francia Leon Marchand kapta meg a legjobbnak járó díjat attól a szervezettől, amelyet az egyetemi edzők alkotnak. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Április 2-a az autizmus világnapja. A mai műsorból kiderül, hogy hazánkban átlagban minden századik gyermek autizmus diagnózist kap. Szó lesz a többségi társadalom hozzáállásáról, a szülők segítéséről, szolgáltatásokról, húsvéti programokról és terápiás állatokról is. Tabu döntögető beszélgetésünkben Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány vezetője, beszél a fogyatékkal élők eseti agresszivitásáról és az erre adott helyes reakciókról, és az integrált oktatásban rejlő lehetőségekről is. Tartsanak velünk, érdemes! Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Április 2-a az autizmussal élők világnapja, kék színbe öltözik az ország. Miért pont a kék?
A kék az valójában egy ilyen szülői kezdeményezéssel indult még az Egyesült Államokból annak idején, hogy legyen valamilyen békesség, egy íg, hogy lehessen jövőbe tekinteni, és akkor ez valahogy ilyen nagyon hirtelen elterjedt, ezzel tudtak azonosulni. Valójában a figyelemfelhívás az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan tudunk erről jól beszélni. El kell mondani, hogy ezzel párhuzamosan volt egy jel is, ez a puzzle jel, ezt szokták még használni, és ez a kékség ezt próbálta kicsit ellensúlyozni, mert a jó képességű, magukról beszélni tudó autisták szokták mondani, hogy én nem vagyok egy puzzle. És akkor ez egy kicsit így próbálta finomítani ezt az üzenetet, de visszatérve mondjuk a puzzle-nak is van azért egy olyan, nevezük szimbolikus üzenete, hogy az autizmus az egy spektrum. És amikor erről beszélünk mondjuk a világnap kapcsán, nagyon fontos elmondani, hogy most már az orvostudomány is azt gondolja, hogy ez egy állapot, amivel együtt lehet élni, de nagyon sok darabkája van, és az egész képet ki kell rakni. Tehát lehet, hogy valaki akár egyetemet végzett, de viszonyog attól, hogy bemenjen egy zsemlét megvenni egy boltba, és mondjuk nagyon nehezen tud megérinteni dolgokat, mert nagyon-nagyon szenzitív, vagy van, aki az ízekre, vagy a szagokra érzékeny. Az autista embereknek több mint a 3/4 negyede fülhallgatóval jár, nem azért, mert csak a zenét szereti, hanem azért, mert szenzitív az éles hangokra, a túl sok információra, de nemrég például egy olyan kütyüt dobtak a piacra, ami kiszűri a nagy zajokat, és csak az emberi beszéd hangot engedi be. Tehát nagyon fontos az, hogy fejlődik a világ, fejlődik a tudomány, és a megértés is fejlődik. Tehát az, hogyha valakit csak egy fajta dolog érdekel, akkor fontos az, hogy megkeressük abba, hogy ő ebben hogyan fog tudni kiteljesedni, hogyan lesz egy-egy dolognak a szakértője. Vagy hogyha most a súlyosabb végéről közelítjük meg, ahol értelmi fogyatékossággal társul, esetleg bizarériákkal társul, akkor arról beszéljünk, hogy mi az a védő-óvó környezet, amiben őt be tudjuk helyezni, és hogyan tudjuk a családokat tehermentesíteni, és megtartani a család integritását, hiszen nagyon fontos az, hogy beszéljünk a testvér problémáról, tehát egyre többet hallunk arról, hogy az egészséges testvér is sérül, lelkileg is mindenképpen, és vajon az ő felelőssége az, hogy felnőtt korban lássa el, vagy gondolkolja a tesóját. Tehát ezek mind ilyen etikai kérdések, amiről fontos az, hogy a társadalom gondoljon valamit, és mit a Szimbiózis Alapítványnál ilyen megoldás keresésbe vagyunk mindig. És még egy, nevezük ezt fura gondolatnak, hogy pont azt látjuk, hogy a sok-sok kétségbeesés, ami jelen pillanatban nálunk lecsapódik, egy helyre most éppen 140-en várnak, az 20 év a várakozási idő, hogy hogyan tudunk azon gondolkodni, hogy egyrészt olyan szolgáltatásokat, otthon közeli szolgáltatásokat biztosítsunk, ami segíti a családban maradást, ehhez is kell egy társadalmi összefogás, gondolok a speciális iskolabusz programunkra, a babysitter szolgáltatásra, a nyári táborra, ahol nem tudja a szülő 8 hetet kivenni, vagy 10-et, és akkor ez is egy tehermentesítés, esetleg a napközi ellátás, tehát nyáron a napközinkben fogadunk iskoláskorúakat, és ez a fajta szolgáltatás, azt gondolom, hogy ez egy olcsó állami befektetés, hiszen nem kell drága bentlakásos otthonokat üzemeltetni, de ezeknek kiszámíthatóaknak kéne lenni. Tehát mi is ilyen pályázat függőek vagyunk, és amikor azt mondjuk a családnak, jó, most segítünk neked, de 3 hónapig, és mi lesz 3 hónap után? Tehát pont ez a biztonságkeresés, ez fontos lenne, és erről való párbeszéd konszenzus, akár a gazdasági vetülete is. Tehát, hogy ha a szülő megmarad adófizetőnek, akkor az mindenkinek jó. Tehát érdemes kiszámolni, hogy ez nem csak arról van szó, hogy mint támogatunk meg, segélyt adunk, hanem milyen egyéb hozadék van társadalmi szempontból. A másik, ha már a bentlakásos részről beszélünk, nekünk nemrég volt egy különleges képzésünk, és ez a tabu téma, és kaptunk úgymond hideget, meleget, hogy erről nyíltan kommunikálunk. Nagyon sokszor keres meg minket úgy egy család, amikor mondjuk bejön az anyuka, most egy zárójel, hogy nagyon sok egyedülálló szülő van, tehát a 80%-a egyedülálló szülő marad, zárójel bezárva, és akkor látjuk, hogy be van fástizva a karja. Az, mert meg se kell szólaljon, tudjuk, hogy össze van harabdálva, és próbálja eltüntetni, és erről ő még nem beszél első alkalommal, de akkor nagyon finoman rá kell kérdezni, hogy ezt hogyan oldjuk meg, vagy ő hogyan oldja meg, vagy éppen most van már egy nagyon kétségbe esett anyuka, aki szó szerint egy porszívó csővel jön be, mert az erős fizikumú gyereke, hogyha valami nem tetszik neki, akkor ő elkezdi rángatni nagyon erősen, és akkor nekünk azt kell megérteni, hogyha valaki nem tud verbálisan kommunikálni, és az a tapasztalata, hogyha ő csinál egy erős még fizikai megjelenés, még elkezdi a fejét verni a falba, az nem azt jelenti, hogy ő rossz, hanem azt jelenti, hogy ő azt tanulta meg, hogyha ilyet csinál, akkor figyelnek rá. Tehát neki ez egy kommunikációs megoldás. És akkor nekünk azt kell látni, hogy ilyen esetekben mi az, ami azonnal meg tudja nyugtatni, például hol van a kedvenc kütyüje, és utána keressük meg azt, hogy vajon mi az, ami kiválthatta, vagy mi az, amit nekünk ebben az esetben meg kell oldani. Például ilyen történhet, hogy bejön mondjuk akár hozzánk a nappali intézménybe, és mit tudom én, elmarad a bábterápia, mert beteg lett a bábos. Neki ezt nem lehet, mert benne van a napi rendjébe, akkor lehet, hogy a nagy csoportnak nem lesz egy nagy bábterápia, de annak a néhány fiatalnak, akinek ez annyira fontos, hogy nem tud rugalmasan egyik percről a másikra átvariálódni, akkor mindenképpen lesz egy bábos foglalkozás. Tehát adjuk a bábot a kezébe, meg történik valami, ami az ő rendszerében egy biztonsági pont. Tehát nekünk ezeket kell jól kitalálni. És itt találtunk meg egy különleges megoldást, ami azt gondolom fontos erről kommunikálni, hogy a necces helyzeteket hogyan oldjuk meg. És egyébként egy miskolci születésű, 30 évig itt volt Miskolcon, aztán elrepült szerte a világba, és Budapesten alapított egy aikido iskolát, egy feketeöves háromdanos mester. Azt látta, hogy külföldön ezek az önvédelmi képzésekbe úgy vannak bevonva a szociális gondozók, vagy akár pedagógusok, hogy ők megtanulják azt, hogy az ilyen nevezük támadásokat hogyan lehet méltó módon megoldani, és ez a méltóság nagyon fontos. Tehát történik egy agresszív viselkedés, akár ellenünk, akár egy másik társa ellen, akkor nekünk ezt meg kell oldani. És nem az a megoldás, hogy hárman leteperjük, és akkor egy nyugtatót, hívjuk a rendőrséget, hívjuk a mentőt, akkor lebilincselik, lekötözik, stb. És nyugtatót adnak neki, hanem hogyan tudunk mi magunkban erősek lenni, tehát kihúzni magunkat, a szemébe nézni, és hogyan tudjuk magunkat úgy felvértezni, hogy látjuk, hogy merre fog mondjuk az ütés elindulni, akkor hogyan lépjünk ki oldalra, hogy ne minket érjen, hogyan tudjuk a kezét, a testét úgy lefogni, hogy megnyugtassuk, és olyan méltó módon, hogy ő mondjuk lelkileg ne sérüljön. Tehát nem az a lényeg, mint egy harcművészeti mondjuk folyamatnál, hogy győzd le a másikat is, semmisíts meg a másikat, hanem pont az, hogy magamat is védem, de téged is védlek, és utána én megölellek, és keresük meg a megoldást. Tehát ennek van egy ilyen, nevezük lelki folyamata is, egy ilyen szakmai aspektus, hogy mi így állunk ehhez, de ugyanakkor van egy önvédelmi, vagy egymás védelmi folyamata is, hogy ezt jól tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket, és azokat a trükköket meg kell tanulni, hogy egy ilyen, nevezük agresszív közeledés hogyan lehet jól leszerelni.
Ez akár a többségi társadalomnak is egy nagyon hasznos tudás lenne, tehát akár el lehet jönni hozzátok és kérni egy ilyen oktatást, képzést?
Jelen pillanatban mi 24 kollégát képeztünk ki, azokat a kollégákat, akik a frontvonalon vannak, akik ilyen helyzetekkel találkoztak, vagy bármikor találkozhatnak. De mondok egy konkrét példát, nemrég berepült egy most így hirtelen tavasszal, még nem volt lehúzva a szúnyogháló róló, berepült egy légy. És akkor az a kis kliensünk, aki irtózik a legyektől, kiborult. És akkor, mit tudom én, fogta a poharat és a falhoz vágta. Ilyettébe a legyet akarta elkapni, de hát akkor őt meg kell nyugtatni. Tehát nem az a lényeg, hogy akkor most rádobunk egy plédet és kihívjuk a mentőt. Tehát, hogy nekünk ezeket meg kell érteni, de az is nagyon fontos, itt akkor akár üvegszilánk van, tehát hogy ez egy veszélyes történet. Tehát ott fejben is, helyben ott helyt kell állni. Tehát ezeket kell nekünk tanítani. Azért ennek az oktatásnak egyrészt helyigénye van, nekünk van egy kis tornatermünk, a másik azért költséges. Tehát ennek óradia van, utazási, szállásköltség, ellátási költség, stb. De nekünk erre semmilyen támogatás vagy pályázati pénzünk nem volt, tehát ezt valahogy kigazdálkodtuk a meglévő szűkös költségvetésből, és a kollégáinkra próbáltunk fókuszálni, de nagyon nyitottak vagyunk arra, hogyha erre lenne egy speciális pályázat vagy támogatás, akkor ezt kinyissuk, és ennek van egy teljesen külön, úgymond megközelítése, amit beszéltünk az oktatóval is, hogy a szülő és a saját gyerek. Tehát, hogy a szülőnek az önvédekezése, ahhoz mindenképpen egy pszichológust is be kell vonni, hiszen a szülő és a saját gyerek között egészen más kapcsolat van, mint mondjuk nekünk a szakember és az adott kliens, vagy az adott szülőnek a gyerekek között. Tehát a szülő esetében azt mondta, hogy ő egyedül például kevés hozzá, hanem mindenképpen kell egy olyan szakmai megtámogatás, hogy a szülő abban az esetben is szülő tudjon maradni, és ne egy kiszolgáltatott személy, de közben akár az egészséges testvérvédelme. És látunk ma már olyan eseteket is, hál' Istennek nem nálunk fordult elő, de olvasunk róla meg a közösségi médiában, hogy van már az a pont, amikor a szülő is fél. És nem lenne szabad idáig eljutni. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ezt megelőzzük, és hogyha beszélünk róla, akkor döntéshozókkal, szakemberekkel együtt nagyon fontos, hogy a megelőzést, azt hogyan tudjuk erősíteni, és a megoldáskeresést. Mert jelen pillanatban azt látjuk, hogy nagyon sok család egyedül marad, és nálunk is volt már olyan, aki azért költözött Miskolcra, mert nálunk van ellátás, de közben azt is elmondta, hogy azért költözött el az adott helyről, ahol ő felnőtt, mert szégyelte magát. És már a régi barátoktól, rokonoktól csak egy megbélyegzést és stigmát kap, és akkor inkább elköltözik egy idegen helyre.
Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány vezetőjével beszélgetek. Mi a vélemény és a tapasztalatod arról, hogy a többségi társadalom mennyire figyelmes, például akár a tömegközlekedésben vagy a boltban, ha a fogyatékkal élő vagy autista embert lát, akkor átadják-e a helyet, ugyanúgy, mint az időseknek, vagy inkább homokba dugjuk a fejünket?
Mindenféle történetet hallottunk már, hallottunk nagyon kedves történeteket is, amikor van egy erős odafigyelés. Mi például évente tartunk egy előadást, egy tréninget az önkormányzati rendészeknek. Tehát lehet, hogy kevésbé szeretjük a parkolóőröket, de ők vannak ott a parkolóban, amikor van egy anyuka, egy úgymond hisztis gyerekkel, ahol az anyuka is már kétségbe van esve, és hogy nem az első reakció, hogy akkor az anyuka nem jól neveli a gyereket, hanem hogy hogyan tudunk segíteni, és esetleg valaki más is van a parkolóba, akkor oda kiabál, hogy nem tudsz a gyerekedre odafigyelni. Tehát ezeket is jól meg kell, akár verbálisan adunk ilyen tippek, trükkök, technikákat, hogy hogyan lehet megoldani, de azt látjuk, hogy amit említett, ez a homokba dugjuk a fejünket, ez például ott jön ki, amikor hívnak minket iskolákba, ahol mondjuk van egy jó képességű autista gyerek. Tehát lehet, hogy ő egy kicsit úgymond magának való, tehát 3-4 tantárból nagyon jó, a többiből kevésbé, de mondjuk a szünetben nem fog kimenni a többi gyerekkel játszani, és azért a kortárs közösség az idézőjelben gyilkos. Tehát nagyon csúnyán ki tudják csinálni az osztálytársukat, és akkor a pedagógusnak hogyan kell helytelni. És az iskolák is nyitottak erre, hiszen egy sokszínű társadalom. És akkor elhívnak mondjuk egy osztályfőnöki órára, és most voltam nemrég az egyik neves miskolci iskolába, ami nem a szegregátumnak az iskolája, hanem azt is mondhatnánk, hogy a közép vagy a felső osztálynak az iskolája. Ahol a több diplomás, tehetős szülők azt mondták, hogy ők inkább adnak támogatást, csak vigyék el innen a gyereket, mert ők attól félnek, hogy a saját gyerekükre a pedagógus kevesebb figyelmet fog fordítani. És ezért nekik nem jó. És amikor elmondtam azt, hogy nézzük meg, hogy Magyarországon a fiatalkorúak öngyilkossági arányában mi vagyunk az első az Európai Unióban. Tehát nálunk van az, hogy a fiatalok inkább keresnek valamilyen drasztikus megoldást, ha problémával találkoznak. És mondom, próbáljuk meg úgy átkeretezni, hogy ez a gyerek, akit ide behozunk az osztályba, ő nagy eséllyel szenvedni fog. De a ti gyereketek meg fog tanulni problémát megoldani. Ez a ti gyereketeknek egy terápia. A ti gyereketek lesz ettől több. Probléma megoldó képessége lesz. Ezt nem lehet tanítani lexikálisan, ezt meg kell folyamatosan tapasztalni. És akkor lehet, hogy ő egy jobb munkáltató lesz, egy jobb kolléga lesz, egy jobb családapa vagy családanya lesz, mert problémát fog megoldani. És ugyanúgy a válások száma is nagyon magas Magyarországon, mert nincs probléma megoldó képességünk. És én azt gondolom, hogy mondjuk ez egy kicsit az alternatív gyógypedagógiai tárgykörhez tartozik, a fogyatékos embereknek a szerepe lehet, a Jóisten így teremtette, hogy az a dolguk, hogy mi jobbakká váljunk. És ők úgymond ennek az eszközei.
A legutóbbi hírleveletekben olvastam egy nagyon durva statisztikát, minden századik gyermek autista diagnózist kap. Ez nagyon nagy szám.
És nagyon óvatosan fogalmaztunk. Tehát most, hogy az autizmus világnapjára készülünk, több nemzetközi kutatás is már a minden 60-at mondja. Mi a magyar statisztikákat hoztuk, hogy ez a minden századik, de nagyon érdekes, ha megnézzük mondjuk az Oktatási Minisztériumnak a nyilvános adatait, hogy 30 évvel ezelőtt körülbelül egy ilyen 60-70 autista gyerek volt az oktatásban. Ez akik után magasabb normatíva jár. 2 évvel ezelőtt 13 ezer. Tehát hogyan lehet, hogy ez így ilyen nagyon megnőtt? Ez azt jelenti, hogy Magyarországon 30 évvel ezelőtt nem nagyon volt diagnózis, tehát az orvosi egyetemen sem oktattak erről, tehát külföldről hozta be néhány pszichiáter magát a diagnózist, ami azért a 1960-as évektől azért már az egy evidencia alapú, és most értünk végre el oda, hogy itt például a mi vármegyékben is van egy tisztességes diagnózis, hiszen itt van a gyermekpszichiátria, ahol van autizmuszakos gyógypedagógus, van olyan pszichiáter, aki ugyanúgy ért hozzá, tehát nem félre diagnosztizálás van, hiszen mi történt eddig? Előtt is voltak autista emberek, de mondjuk egy súlyos értelmi fogyatékosság, vagy egy skizofrénia, vagy egy pszichiátri kórkép diagnózis kaptak, és akkor eldugták őket olyan intézményekből, nem kapták meg a számukra megfelelő segítséget. Most végre van diagnózis, de ehhez az ellátórendszernek hozzá kellene fejlődni. És ahogy beszélünk itten a szakemberekkel, azt mondják, hogy ilyen átlagban napi 5-7 diagnózist adnak ki itt a megyében. És ez egy iszonyú szám, ami nőni fog, vagy amikor beszélünk a speciális szükségletű gyerekeket nevelő óvodába, elmondják az óvónénék idézelbe a kisegítő óvodába, hogy most már a gyerekeknek több mint a fele autista. Tehát nekünk az ellátórendszernek erre fel kell készülni, ez nem kopogtat az ajtón, ez már betette a lábát, és nekünk erről mindenképpen fontos beszélni és megoldásokat keresni. Tehát ehhez kell az összes társadalmi partner, kellenek az önkormányzati állami felelős döntéshozó szervek, és mindenképpen a párbeszéd kell, hogy hogyan tudunk egy hosszú távú reális megoldást erre valahogy kínálni.
A gyermek mennyi idős korában lehet a diagnózist kiadni, tehát mikor derül ki?
Eddig azt mondta a szakirodalom, hogy 3 éves koráig mindenképpen, tehát a 3 éves korban biztos tud diagnózist kapni, most az a tapasztalatom már 1 éves korban is kiadják a diagnózist, tehát azt kell mondani, hogy 3 egy tünetnek az együttállása szükséges, tehát nem csak úgy osztogatják. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekkorban, amikor nincsen szemkontaktus, amikor az ölelést kevésbé szereti, erre majd érdemes mindjárt visszatérni, akkor, amikor a mozgásfejlődésben is kimarad valami, mondjuk nem kuszik hátrafele, akkor, amikor csak egy dolgot szeret, csak ugyanazzal a játékkal, amikor a társas kapcsolatok nem alakulnak ki, tehát nem szeret anyukával, nagymamával mással játszani, hanem inkább csak befelé forduló, akkor, amikor a táplálkozásában nagyon egyoldalúság van, és inkább nem eszik, mint hogy csak ugyanazt kéri, és csak ugyanazt fogadja el. Ezek mind olyan tünetegyüttesek, amivel azonnal úgymond rohanni kell a diagnózishoz, és hál' Istennek most már azt látjuk, hogy a gyerekorvosok, védőnők is jeleznek, és próbálnak erről beszélni. Nagyon sok olyan szövel találkozunk, hogy ezt majd kinövi. És akkor el kell azt mondani, hogy minél korábban adunk segítséget, és mi próbáljuk a szülőket tanítani, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, akkor annál jobb lesz a jövőkép. Tehát minél korábbi időszakban adjunk fejlesztést, mert akkor egy csomó mindent ki tudunk küszöbölni, meg fel kell készíteni az óvodás iskoláskorra, a közösségbe való behelyezésre, az iskolákból való átmenetekre, hiszen egyik iskolából a másikba azért ők is fognak menni, felnőttkor, a család felkészítése, ha nem fog verbálisan kommunikálni, hogyan legyen a kommunikációs kártya. És azt is el kell mondani, és erről is nyíltan kell beszélni, rengeteg kuruzsló van itt a környékünkön is, és úgy is kerestek meg minket szülők, hogy azt mondják, hogy hát én már egy kocsi árát odaadtam, és nem történt semmi, mert megígérte, hogy kigyógyítja az autizmusból. És a szülő hiszen reménykedik, hiszen van egy csodavárás, és ezeket nagyon-nagyon sokan kihasználják. Tehát ez is a társadalomnak a része, meg azt is el kell mondani, hogy még mindig ott van, ami a nagy meseterápiás híres pedagógus, a Bruno Bettelheim, a Mesebűvöletek könyv szerző, magyarul is megjelent már milyen 40 évvel ezelőtt. Ő 10 év után bocsánatot kért, mint gyerekpszichológus, hozzákötetett többek között a Frigider anya. Tehát ő azt képviselte, hogy ezek a gyerekek, akik úgymond autisták lesznek, azért, mert nem szereti őket az anyuka. És akkor ez egy olyan 11 néhány évig ez tartotta magát, még a 70-es, 80-as években nagyon erősen, és utána kiderült, hogy nem az anyukák a hibásak, de nagyon sok család életét tönkretették. És akkor volt nagy nyilvános szakmai bocsánatkérés, de még mindig benne van a társadalomban. Főleg azt látjuk, hogy ott, ahol nekünk egy nagyon erős poroszos múltunk van a gyereknevelésben is, ott mindig egy okozati összefüggésbe gondolkodunk, és hibást keresünk. És el kell mondani, nem az anyukák a hibásak. Ezek az anyukák hősök, akik mindent megtesznek. Saját magukat hibáztatják, meg mindig van valami, hogy én mit tettem rosszat, akár idézőjelben előző életemben is, itt mindig sok minden előjön, de nagyon fontos azt látni, hogy ez egy genetikai probléma, aminek a környezeti hatások, az erős informatikai túláradás, tehát rengeteg olyan hatás van, hirtelen annyit fejlődött a világ, amivel a mi genetikánk nem tud lépést tartani, és ezért nagyon sok genetikai probléma jön elő. Az étkezéstől kezdve nagyon sok mindent már kutatnak, és rengeteget találtak. Például túlzott higanybevitel a szervezetbe, tehát ez a túl sok mesterséges, tartósítószeres élelmiszer. Tehát nagyon sok minden lehet, ami van egy oltásos vonal is, ami jelen pillanatban még nincsen tudományosan igazolva, de hál' Istennek az orvostudomány nagyon sok kutatás publikál, és egyre több minden jön. Jelen pillanatban azt tudjuk, hogy ez nem gyógyítható, mert a genetikai probléma, még a génsebészet nem tart ott, lehet, hogy egyszer ott fog tartani. Mindenképpen nekünk a környezeti hatásokat kell úgy köré tenni, hogy csökkentsük a problémákat, de azt kell elmondani, hogy nincsenek egyedül ezzel a problémával. És a szülőknek mindig azt mondjuk, keressetek társakat, ne adjátok fel, tanuljatok, képezzétek magatokat, járjatok szülőklubba, legyenek sorstárs közösségek. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a fajta lelki támogatást is megadjuk, és hál' Istennek vannak mindenféle szülőklubok. Mi például a mi szülőklubunkban most például jogi segítséget kértek, és a jogász kértünk fel a pszichológus mellé, hogy például mi lesz az örökösödéssel. Mi lesz, hogyha esetleg hivatásos gondnok lesz, vagy a gyámhivatallal való együttműködés. Ezekre is fel kell készíteni a szülőket, és próbálunk apránként mi is ilyen különböző bástyákat köréjük építeni, és nagyon jó a visszajelzés az, hogy ha beszélünk a problémával, akkor előbb-utóbb fogunk tudni közösen megoldást keresni.
Az előzőekben említetted az ölelés elutasítását, ezzel kapcsolatban még mondani akartál valamit?
Azt szeretem volna mondani, hogy ez a holding terápia, hogy vannak néha ilyen fellángoló, úgymond kényszerterápiák, és ezek ellen is, tévhitek ellen hogyan tudunk küzdeni, és próbáljuk elmondani az iskolákba is, hogy nagyon sok tévhit van. Tehát, hogyha valaki nem szereti az ölelést, akkor nem kell kényszerölelés. A holding terápia az a terápiás ölelés. Tehát azt kell megérteni, hogy ő abban az állapotban van. Tehát, hogyha ő csak pirosat szeret enni, akkor tegyünk mindenre kecsapot és eperlekvárt. Nem baj. És akkor adjunk hozzá egyéb nyomelem vitaminokat, tehát, hogy kiegészítő táplálékot. Tehát mindig ott kell kezdeni, ahol a kliens van, és ne kényszerítsünk. Ne kényszerítsünk táplálkozást, ne kényszerítsünk viselkedést. Azt kell mondani, hogy például a lányoknál, és ezt úgy kell elképzelni, ez az autista lányok kiválóak a maszkolásban. Tehát van a megfelelési kényszer. Meg akarok felelni, hogy úgy öltözök, mint a másik. De ők például nem értik a vicceket, nem értenek szituációkat, és ezeket kihasználják, és akkor például előbb-utóbb jön, hogy őt nem hívják meg buliba, nem viszik el a többiek moziba. Tehát azért vannak ilyen jelenségek, de pont a megértés, ami fontos, hogy lehet, hogy az iskolában iszonyú sok erőfeszítés az, hogy megfeleljen, és kibírja, és amikor hazamegy a biztonságos környezetbe, akkor kiborul. És nem azért, mert ő rossz, hanem elfogyott már az összes muníciója, és akkor tud otthon leengedni, mint hogy mi is otthon engedünk le. Tehát, hogy ezeket kell nekünk például a szülőknek is elmondani azt, hogy akkor ne öleld, hogyha ő nem akarja az ölelést, akkor hagyjad a kedvenc zenéjét, vagy a kedvenc tévéműsorát nézni, akkor kell adni neki egy, azt mondja, akkor most egy órát pihensz, és egy óra múlva gyere vissza, és adjuk meg neki ezt a teret. És az nem azt jelenti, hogy ő visszaesett, hanem az az azt jelenti, hogy már elfogyott a muníciója. És ezt mondjuk el a pedagógusoknak is, hogy nemrég egy pedagógus továbbképzésen tartottam előadást, ahol a vidékről jöttek pedagógusok, és ahol előfordul intenzíven minden osztályban egy-két autista gyerek. És akkor azt kell elmondani, hogy azt beszéljük, hogy ő más, mint a többi, és az nem ördögtől való, hogyha egy szekrényt úgy fordítunk az osztály végébe, hogy alakuljon ki egy kuckó, és ott tegyünk be egy kis matracot, vagy tegyünk be egy fotelt, ahol be lehet kuckózni, egy pléd alá el lehet bújni. És ha valakinek arra van szüksége az óra utolsó 10 percébe, akkor engedjük meg neki. És a többi gyereknek mondjuk azt, hogy igen, van, meséljünk arról, vannak terápiás mesék, hogy van, aki elfárad, és van, akinek erre van szüksége, hogy erőt gyűjtsön magába. És akkor nekünk ez fontos megérteni, mint hogy a mesehősöknél is van, hogy a hangya fog segíteni. És akkor a kis mesehősből is lesz előbb-utóbb egy saját hős, de van, akinek egy hosszabb utat kell bejárni. És a gyerekek ezt meg fogják érteni. De ha nem mesélünk róla, vagy nem mondjuk el, és nem mondjuk el azt, hogy igen, ugye emlékszel, hogy te is voltál beteg, ugye emlékszel, hogy te is voltál a kórházba, és be kellett gipszelni a lábodat, és nem tudtál visszaladgálni. Tehát, hogy ezekről, hogyha beszélünk, akkor a gyerekközösség az egy fenntartó közösség lesz, és egy megtartó erő. És azt gondolom, hogy pont ezért is nagyon fontos, hogy most erről beszélünk, hogy ne legyenek tabu témák. Tehát, hogy merjünk kérdezni, merjünk szakembert keresni, és merjünk odaállni, és azt mondani, na mi ezt gondoljuk erről, és ne az elutasítás legyen, hanem az, hogy na, akkor ezt közösen meg fogjuk oldani.
Sokat beszélgettünk a tanácsokról, de azért próbáljuk meg összeszedni a diagnózisnál, mit tanácsolsz a szülőknek?
Mi azt látjuk a szülőknél, hogy a diagnózis az egy jó dolog. Végre nevén van nevezve a probléma. Tehát nagyon fontos az, hogy induljanak el. Tehát, hogyha van egy probléma, lehet, hogy nem az autizmus lesz a diagnózis. Lehet, hogy az lesz, hogy egy hiperaktív gyerek, egy ADHD, vagy egy logopédiai probléma. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy hallás probléma van. Tehát lehet, hogy a gyerek nem hall jól, és akkor azt mondják, hogy hát ez ilyen autisztikus, de akkor egy hallókészülék fog segíteni. Tehát akkor, amikor van egy diagnózis, akkor azt látjuk, hogy van egy megkönnyebbülés, hogy jó, akkor ez a neve, akkor keressük azt, hogy mi a megoldás, hol a szakember. Tehát ez, ami nagyon fontos, hogy el kell menni, és ne dugjuk a fejünket a homokba, hogy az majd ki fogja nőni. Azt látjuk, hogy a gyerekek jelentős részénél mindig van valami. Tehát nagyon fontos, hogy odafigyelni, meg időben odafigyelni. A másik pedig az, hogy nagyon fontos utánaolvasni, és kritikai szemmel utánaolvasni. Tehát ne dőljenek be a különböző ígéreteknek, hogyha fizess ennyit, és akkor ezt majd így meg fogom gyógyítani, és fontos a sorstárs közösség. És én azt látom, hogy végre már jó diagnózisok születnek, igaz, mindig felröppen egy-egy hír, hogy mondjuk a szülők egymás között, na oda ne menjél. Sajnos még vannak ilyen, nevezük csontvázak a szekrénybe, hogy van olyan mondjuk elfáradt szakember, aki már nem tud jól kommunikálni, akkor lehet, hogy neki már lassan nyugdíjba kell menni, de ezt a különböző platformokon ezeket az információkat megosztják.
A folytatásban beszéljünk arról, hogy milyen programokat szerveztek, nem csak az autizmussal élők világnapjára, hanem a húsvétre is készültek.
Hát az autizmus világnapja az most egy belső ünnepség. Eddig minden évben vonultunk az utcán lufikkal, de most olyan időszak van, amikor nem szerencsés kimenni az utcára vonulni, úgyhogy nem szeretnénk a mi kedves speciális szükségletű emberkénket, kollégáinkat kitenni bárminek is, ezért most egy belső dolog lesz, így is 80-an leszünk, ahol lesz kék lufi fotópont, egy terápiás illatos kertet ültetünk, tehát már megérkezett sok-sok illatos növény, ahol, ha azt mondom, hogy narancsillatú menta, amihol narancs teát lehet majd belőle szüretelni, de a kakukkfűtől kezdve citromillatú kakukkfű, meg citrommenta, különböző két citrom van, és utána jön majd a citromfű, tehát hogyan tudunk egy olyan kis terápiás kertet ültetni, egy kis kuckó köré, ahol el lehet bújni, meg lehet pihenni, tehát mi pont azoknak a klienseknek alakítunk ki egy ilyen terápiás teret, akiknek fontos az, hogy valahova, hogy be tudjanak majd gubózni, vagy hogyha jönnek hozzánk családok a baráthelyre, a panzióba is, mi előszeretettel fogadunk olyan családokat, ahol van érintett gyerek, akkor számukra is legyen egy ilyen kis bunki hely, ahogy a gyerekek szokták nevezni. Úgyhogy mindenképpen alkotunk valamit. Április 2-án lesz egy új előadás, amit most készítünk a kollégáknak a legújabb tudományos vívmányokkal, kommunikációs eszközökkel, hogy miket találtuk, és miket tapasztalunk, és mi is tanulunk másoktól. A húsvét pedig az egy nagy közösségi ünnep lesz, Mi mindig igyekszünk visszatérni a gyökerekhez, a néphagyományokhoz, és azt gondolom, a magyar néphagyomány és a kereszténység metszetében fantasztikus történetek vannak. Mi ebből hármat hoztunk. Az egyik a kiszebábégetés, ami már elegünk volt a télből, a hidegből, azt utoljára nagypénteken lehet égetni, akkor mi ezt elégetjük. És nagyon fontos az, hogy a húsvét üzenete a feltámadás, hogy mi is új emberként támadjunk fel. Ez az kell, hogy mi is jobbakká váljunk. Ezért a kiszebábnál ott lesznek színes cetlik, és mindenki felírhat valamit a cetlire, bedobhatja a tűzbe, vagy bedughatja a kiszebáb hasába, és ha ezt elégetjük, akkor ez talán meg fog szűnni. Ez csak egy szimbólum, hogy mi most teszünk egy gesztus azért, hogy valamilyen rossz szokásunktól szeretnénk megszabadulni. És ehhez társul a nyuszi simogatás. Két nagy karámban sok-sok nyuszit lehet majd simogatni, a gyerekeknek be is lehet oda majd ücsörögni. De nagyon fontos, hogy a nyuszi az az állat, aki amikor szalad a réten, azért ha valaki látott már nyulat, vagy tartott nyulat, tudja, hogy a nyúl erősen tud dobbantani a nagy tappancsával, és ahogy szalad körbe-körbe a réten, azért a földben a hang sokkal gyorsabban terjed, és akkor ő megpróbál visszaszaladni az odúja felé, és az odúból kiugrik egy pihent nyúl, és ő beugrik az odúba, és az üldözőt, legyen az kutya, farkas, róka, azt a pihen nyúl el fogja vinni. Hát a nagy testű állat nagy esély előtt meg fogja enni, hiszen ilyen a természet, de ez egy olyan szimbólum, hogy a nyuszi az a másokért élő ember szimbóluma, tehát feláldozza magát önként a társáért. És azt gondolom, pont ezért van a csoki nyuszi. És nem a csoki miatt keressük a csoki nyulat, hanem mesélünk a gyerekeknek erről, hogy figyelj, ez a húsvétkor a csoki nyúl az arról szól, hogy vannak az állatvilágban is olyan történések, hogy önzetlenül a másokért tudunk tenni valamit. És a húsvétkor pont erre emlékezünk, hogy mi vajon képesek vagyunk erre, vagy gyűjtsünk arra erőt, hogy erre képesek legyünk. Hiszen ez pont a másokért élő ember, hogyan tudunk jobbaká válni. És ehhez tartozik a tojáskeresés, ami azt gondolom, hogy az új élet szimbóluma. Tehát van olyan szárnyas oltár Németországban, ahol a feltámadás képénél a Jézus tenyerében egy óriási aranyló tojás van, tehát az új élet születése, de a fáraók szarkofágjában is találtak már tojáshíjakat, hogy az újjászületés szimbóluma. És azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos az, hogy hogyan tudunk mi magunk újjászületni, hiszen a húsvéti misztérium akkor fog igazából élővé lenni, ha személyes szintre ezt le tudjuk hozni. És mi magunk tudunk egy olyan közösségben lenni, és egy olyan közösséget építeni, ahol egyre jobban figyelünk egymásra, egyre jobban tudunk a negatív dolgainktól megszabadulni, és ezért tenni is kell. És mi ezt ünnepeljük nagypénteken, hogy így készülünk a húsvétra, hát ha tudunk egy kicsit mi is feltámadni.
Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány vezetőjével beszélgetek. A szemléletformálásban nagyon fontos szerepet játszotok, akár csak azzal kapcsolatban, hogy önkéntesként is, csoportokban is, akár ilyen csapaterősítő foglalkozásokkal lehet hozzátok jelentkezni. Ugye, elmesélj erről?
Nagyon fontos az, hogy a találkozásoknak a szintereit tudjuk biztosítani. Hál' Istennek iskolákkal és cégekkel vagyunk kapcsolatban, és keresnek meg minket, úgyhogy úgy jönnének el hozzánk csapat építeni, hogy csinálnak valamit, mondjuk építenek egy járdát vagy egy kerítést, de a fogyatékosokkal együtt dolgoznak. Ez azért fontos, hiszen a cégeknek, a 25 fő fölötti cégeknek kötelezettségük van megváltozott munkaképességű embereket felvenni dolgozni, vagy egy nagyon jelentős, most lassan 3 millió forint adót kell fizetni ahelyett, hogy felveszek egy embert, kvázi ennek az embernek a bére ott van, és akkor idézőjelben az adóból van a fizetése, vagy idézőjelben egy ingyen ember van. Csak azt látják a cégvezetők, a HR-esek, hogy hát a kollégák nem tudják ezt hogyan kezelni. És akkor kéne egy tapasztalat. És akkor hozzánk eljönnek tapasztalni, és nekünk mindenféle kvízünk van elején, utána mesélünk arról, hogy nekünk milyen tapasztalatunk van, nézzétek meg, hát itt most együtt dolgoztatok, hát azt, hogy észre se vettük, akkor neki mi a problémája? Ja, hát ő egy hallássérült, ja, hát neki csípőprotézisa van, ja, hát látok, hogy nehezen kommunikál. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos olyan élő szövet, ahol nem beszélni kell róla, hanem meg kell tapasztalni, és azt mondják, ja, ha ilyen kolléga, akkor jöhet. Tehát nagyon fontos, hogy ennek a kultúráját nekünk hogyan kell megszületetni. Ha megnézzük a hivatalos adatokat, akár mint a belügyminisztérium által működtetett érték vagy portált, ahol ott le van írva, hogy több mint 200 millió forint az, ami így adóként így hirtelen becsorog. Bocsánat, 200 milliárd forint, tehát nem millió, az egy iszonyú szám, mert el sem tudom képzelni, hogy 20 ezerekből kirakva az mennyi lehet. 170 ezer ember dolgozhatna ebből az adóból. Ennyi embernek még segélyt is adunk, meg mindenféle egyéb támogatást. Tehát gyakorlatilag ez egy gazdasági nonsens. De mi kell ahhoz? Befogadó munkahely. Hát mi kell ehhez? Hát tapasztalás. Akkor jöjjenek el, nézzék meg, és akkor együtt tudunk építeni egy olyan társadalmat, ahol mindenki egy kicsit adófizető lesz, és akkor nem kidobjuk a pénzt az ablakon, hanem megtartjuk. Itt nagyon fontos az akár a lokálpatriotizmus, hanem hogyan tudunk mi együttműködni. És ebben nagyon fontos azt látni, hogy egyre több a nyitottabb cég, de nagyon sok ugyanúgy tévhit van, nagyon sok félelem van, hogyan kell ezt jól kezelni, és azért nekünk ebben van 25 év tapasztalatunk, és ezeket próbáljuk itt a csapatépítése keretében ezeket megosztani.
Országos szinten máshol is hasonlóan van ellátás a fogyatékkal élő embereknek, vagy ez nagyon miskolci specialitás?
Nagyon sok jó ellátás van, nagyon sok jó partnernél. Ilyen komplex nincs, sajnos még. Mi azt látjuk, ebben nincs konkurencia. Tehát mi a saját hálózatot működtetünk, például itt a Szociális Farm hálózatól 50 más szereplőt segítünk, hogy fejlődjenek. Az a lényeg, hogy mindenki tudjon egy kicsit előrébb lépni, perspektíva. Azért azt kell látni, hogy az ehhez kapcsolódó finanszírozás az elég vékonyka, mi is nagyon sok pályázatot írunk, nagyon sokan félnek, vagy nem tudnak pályázatot írni, tudják azt, hogy az ideig óráig segít, csak van egy kitettség, de összefogás nélkül nem fogunk tudni rendszereken javítani. Tehát a Szimbiózis Alapítvány már 4 jogszabályt módosított, tehát proaktívak vagyunk, hogy egyre jobb legyen, de hiszünk abban, hogy összefogással ez sikerülni fog.
A Baráthegyi Majorságról néhány szót, majd milyen állatok élnek most ott?
Hát a Baráthegyi Majorság gazdasági állata a kecske, hiszen jelen pillanatban 50 anyakecskénk van, olyan 100 körüli gida született az idén, tehát mi kecsketejet termelünk, és a sajtüzembe dolgozunk fel. Emellett van 2 terápiás ló, 2 szamár, egy színes baromfi udvar, néhány malac, tehát ez az, ami úgymond a hagyományos, és hát az alpakák, most 4 alpakával vagyunk, ami mint különleges terápiás állat, és nemrég nyertünk egy pályázatot, ami kapcsán egy újabb bővítést lesz az állatszektorban, remélem jövő ilyenkor már 2 tehenünk is lesz bocikkal együtt, és akkor a tehéntejet is fogjuk tudni saját magunk megtermelni. Ez egy szakmai meg piaci kényszer is, hiszen a kecskének a laktációs ideje, tehát tavasztól késő őszig van kecsketej, és utána a sajtüzembe most kívülről hozunk be egy gazdaságból tehéntejet, de szeretnénk mi magunk megtermelni. Meg nagyon fontos az, hogy egy kiegyensúlyozott állattartás vagy tejtermelés legyen, akár a kollégáinknak az is, hogy folyamatosan legyen megfelelő munkamennyiség, az, hogy a saját saját üzemünk ellátásába, azért tudjuk, hogy a mi állataink mit esznek, milyen legelőn vannak, és előbb-utóbb szeretnénk a biominősítés irányába is elmozdulni.
Mondjunk elérhetőségeket.
Az alapítványnak a www.szimbiózis.net a honlapja, van saját Facebook, Instagram, YouTube csatornánk, a Baráthegyi Majorság, a baráthegy.com, ami most újul meg, mert éppen a turisztikai honlapunkat azt le fogjuk róla venni, tehát az egy társadalmi rész lesz, de megtalálnak minket, elég csak beírni a Szimbiózis Alapítvány, és akkor mindenféle információ, telefonszám, e-mail címet meg lehet könnyen találni.
Nagyon szépen köszönöm, Laci.
Köszönöm a lehetőséget.
Sorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rá!